Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
És a telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Egyelőre nem látszik nagy elmozdulás a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,2%-os gyengülésben van néhány perccel a nyitást követően. A vezető papírok felemásan teljesítenek, elsősorban a MOL 0,55%-os gyengülése húzza vissza a piacot, 2536 forinton állnak most az olajcég papírjai. Emellett a Magyar Telekom 0,7%-os gyengülése tartozik még a negatív oldalhoz, 431 forinton állnak most a távközlési részvények. Az OTP 0,1%-kal 18.490 forintra tudott erősödni, míg a Richter szintén 0,1%-os pluszban van, 8.600 forinton jelenleg.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Alapvetően igazán fontos makroadat vagy bejelentés nem várható. Továbbra is az amerikai gyorsjelentési szezon folytatása az, ami meghatározza a hangulatot, illetve a járvánnyal és az energiaárakkal kapcsolatos hírekre figyelnek kiemelten a befektetők.
Nézzük még a forint árfolyamát, hogyan indította a napot a hazai fizetőeszköz, ami azért elég komoly gyengülést szenvedett el az elmúlt időszakban.
Igen, tegnap 366 közelében is járt az euró érzése, amivel megközelítette a 370-hez közeli csúcsát, ami ugye a forint szempontjából egy történelmi mélypontot jelent. Most úgy tűnik, hogy egy picit enyhül a nyomás a forinton, továbbra is 365 közelében jár a érzés, 364 forint 90 fillér körül egészen pontosan, ez 0,1%-os forint erősödést jelent tegnaphoz képest, de azért ez még bőven változhat a következő órákban, vagy akár percekben. A dollár most 318 forint 80 fillérbe, az angol font pedig 426 forint 65 fillérbe kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vártnál magasabb októberi inflációs adat hatására mínusz 4,7%-ra esett vissza az alapkamat és az infláció különbsége. Ilyen alacsony értékre 20 éve nem volt példa. A reálkamat fontos sérülékenységi tényező a forint szempontjából, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője Sipos Ildikó, kérdezte Beke Károlyt.
Amikor egy külföldi befektető a magyar piacon akar kereskedni, és a forinttal akar kereskedni, akkor számára nem az alapkamat, ami az elsődlegesen fontos tényező, hanem a reálkamat, vagyis az alapkamat és az infláció különbsége. Ezt a jegybank úgy tudja befolyásolni, hogyha nagyobb mértékben emeli az alapkamatot, mint amennyivel az infláció emelkedik, és akkor növekedik ez a bizonyos reálkamat. A jelenlegi helyzetben pont nem ez van most Magyarországon, hanem ez a reálkamat ez folyamatosan csökken, most már 20 éves mélypontra esett, vagy legalább 20 éves mélypontra esett. 2001-ig néztük meg az adatokat, és addig nem volt példa hasonlóan alacsony reálkamatra. Sőt, elképzelhető, hogy ez egy történelmi mélypontot is jelent, hiszen ugyan a 90-es években volt kétszemélyű infláció Magyarországon, de akkor az alapkamat is ahhoz mérten magas volt. Tehát lehet, hogy történelmi mélyponton van a magyar reálkamat, és ez a külföldi befektetők szemében kevésbé teszi vonzóvá a forintot, vagy rontja a forint vonzerejét. Ezért sérülékenységi tényező, és részben ez látszik most a forint árfolyamában is, tehát azt, hogy most ismét a történelmi mélypontját közelíti a magyar deviza, és 365 közelében van az euróval szemben, ez részben éppen ennek az alacsony reálkamatnak köszönhető.
Mit tehet ilyenkor? A jegybank ugye azt korábban jelezte, a Magyar Nemzeti Bank, hogy kamatemelési ciklus következik, ugye ezt még nyáron bejelentették, ugyanakkor azt is megmondták, hogy ennek mértéke várhatóan novemberben, december 15 bázis pont körül alakul, majd elegendő-e ez a beavatkozás?
Ugye, ahogy említettem, ilyen helyzetben azt teheti egy bank, hogy nagyobb ütemben emeli az alapkamatot, mint amennyivel az infláció emelkedik. Most azt látjuk, hogy gyakorlatilag tavasz óta, tehát mondjuk május óta, amióta az MNB először elkezdett kamatemelésen gondolkodni, 120 bázis ponttal emelkedett ugye az alapkamat, és mindeközben 1,4%-kal lett magasabb az infláció. Tehát látszik, hogy ezért volt különösen fájdalmas a most kedden héten megjelent a októberi adat, ami 6,5%-os inflációt jelzett már a szeptemberi 5,5% után, hiszen ezzel gyakorlatilag eltűnt az elmúlt hónapok kamatemelésének pozitív hatása a reálkamatból, és most már rosszabb a helyzet, mint májusban, amikor kamatemelésbe kezdett, vagy júniusban, amikor kamatemelésbe kezdett a Magyar Nemzeti Bank. Ugye most jövő hét kedden tart ülést a monetáris tanács, valóban októberben arra tett utalást Virág Barnabás alelnök, hogy majd legközelebb talán decemberben vizsgálják felül a kamatemelések havi ütemét, és addig maradnak a 15 bázispontos szigorítási lépésnél. Azonban most azt gondoljuk, hogy ha valóban 15 bázisponttal emelnék a kamatot kedden, az komoly csalódás lenne a piac szempontjából. Ugye az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy a lengyel és a cseh jegybank is nagyon jelentős kamatemelést hajtott végre, legutóbb a múlt héten a lengyelek 75, a csehek pedig 125 bázisponttal emelték meg az alapkamatot. Ezzel romlott a forint relatív pozíciója is a régióban, tehát most már a cseh korona például kamat oldalról vonzóbb, mint a forint, és lassan a lengyel zlotyi is vonzóbb lesz, tehát lassan a lengyel kamat is utoléri a magyart. Ha továbbra is ennél a visszafogott kamatemelési tempónál marad a jegybank, akkor az könnyen további forintgyengülést hozhat.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
9 óra 16 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy az Erste Bank lakossági ügyfeleinek 5%-a élt november 1-e után is a moratórium lehetőségével, minden második arra hivatkozva kérte ezt, hogy gyermeket nevel. Természetesen foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Erste Bank lakossági ügyfeleinek 5%-a jött november 1-e után is a moratórium lehetőségével. Minden második arra hivatkozva kérdezt, hogy gyermeket nevel, hangzott el az Erste Bank harmadik negyedéves eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. A lakossági hitelezésben a jelzálog és a személyi kölcsönök kihelyezések bővültek nagyobb mértékben, mondta az Inforádiónak az Erste lakossági üzletágának vezetője, Harmati László, akivel Sipos Ildikó készített interjút.
A vezető üzletágunk a lakáshitelezés volt. Volumenében a tavalyi év hasonló időszakához képest több mint egy harmadával nőtt. Ugye ezt lényegében a piaci kereslet, a piacra befolyó állami támogatások és konstrukciók különböző ereje, illetve is kombinálhatósága, valamint az általános lakáspiaci befektetési kedv egyaránt mozgatta. A babaváró hitelnél a kezdeti nagy felfutáshoz képest volt egy kis visszaesés, ugye ez piaci szinten is nálunk is látható volt, hiszen azok, akik a korábbi években alkalmasak voltak erre hitelre, azok fölvették a konstrukció korai időszakában, most pedig már nagyjából azok maradtak, akik most válnak erre jogosultá, tehát a piac kicsit zsugorodott, de így is egy jelentős üzletág, és a fogyasztás felpattanása jól látható még a személyi kölcsönökön, a tavalyi hasonló időszakához képest több mint 20%-kal nőtt a folyosításunk.
Milyenek a várakozások az év hátra lévő részében, maradhat ez a hitelezési dinamika?
Mi abszolút erre számítunk. Ezt mutatják a hitelkeresetet befolyásoló elsődleges adataink, az érdeklődés számok, és ne felejtsük el, hogy a zöld hitelprogram, a Magyar Nemzeti Bank által zöld hitelprogram egy új lendületet adott a legjobb minőségű új ingatlanok vásárlásának, építésének. Ennek az erejét már látjuk. Ráadásul hozzá kell tennünk azt, hogy nagyon fontos az, hogy olyan szakértői segítséget kapjanak az ügyfelek, amiket ezeket a konstrukciókat kombinálni tudják. Ez nagyon fontos egy ügyfél számára, hogy ki tudja használni azokat a lehetőségeket, amit az ő családi státusza, a gyermeknevelési státusza megadhat. Ilyen szempontból a hitelező megválasztása ez egy fontos kérdés.
A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a lakossági hitelállomány 5%-a maradt november 1-ét követően is a moratóriumban. Milyen indokok alapján kérték ezek az ügyfelek a moratórium meghosszabbítását?
Ügyfeleink többsége az indoklásokban azt jelölte meg, hogy gyermeket nevel. Ugye ez a legáltalánosabb státusz egy család esetében, és körülbelül kevesebb, mint egy harmaduk mondta azt, hogy a jövedelme csökkent, illetve munkanélkülivé vált. Ezek között nyilván lehet átfedés is, de elsődleges indokként azt láttuk, hogy az ügyfelek nyilatkozataiból, amit elmondtam, 15%-a az ügyfeleinknek nyugdíjas státuszt jelentett, és a nyugdíjas státuszához kapcsolódó igényt a moratóriumra. Előzetes várakozás várakozásunknak megfelelő, mi nagyjából ezt számítottuk, és nagyjából a hitelállomány 60%-a az a lakáshitelekből és a személyi kölcsönökből tevődik össze, ahol ezek az ügyfelek a törlesztési moratóriumot kérték itt a harmadik hullámban. Hozzá kell azt is tennem, hogy 5% az állományi adat, de ha az adósaink, lakossági adósaink számát vesszük, akkor ez 3% alatti belépést jelent.
Harmati Lászlót, az Erste lakossági üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...2021 második negyedévében folytatódott az ingatlan árak emelkedése. Budapest és a vidéki városok áremelkedésének üteme gyorsult, míg országos szinten és a községek esetében lassulás volt tapasztalható, mondta az Inforádiónak az OTP ingatlan.hu vezető elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Valkó Dávidot.
Kicsit, mintha változna az előző negyedévek dinamikája. A tekintetben, hogy az előző év arról szólt, hogy a kis települések, főleg a községeken volt gyors áremelkedés, Budapesten pedig a leglassabb, és a nagyvárosokban nagyjából a kettő között. Most az látszik, hogy bár negyedévről negyedévre, az első negyedévről a második negyedévre országosan és minden jogállásban lassulás mutatkozik, a községekben ez a lassulás ez éves szinten is megmutatkozik, ugyanakkor Budapesten és a nagyvárosokban pedig gyorsult az áremelkedés növekedése 2020 második negyedévéhez összehasonlítva, az idei első negyedévéves adataival összevetve.
Az OTP ingatlan.hu elemzése azt is megállapítja, hogy az olcsó területek drágultak a leggyorsabban, hogyha ezt régiók szintjén nézzük, akkor mely régiókat lehet kiemelni, és mennyire vesz részt a fellendülésben a Balaton és környéke?
Balaton és környéke igazából Jolly Joker, a válságok kevéssé hatnak erre a területre, és ez látszik 2020 óta is. Kétszámjegyű 20-30%-os növekedés volt a Balaton környékén már 2020-ban is, és ez a nagy ütemű emelkedés, drágulás ez folytatódik idén is. És valóban egy másik kategória pedig, ami jócskán kiemelkedik a drágulással, azok az olcsó területek, olcsó régiók. Így például Észak-Magyarországi régió és Észak-Alföld 20-21%-kal drágult éves szinten, nominálisan éves szinten az idei második negyedében a 2020 második negyedévéhez képest. Dél-Alföldi régió is ettől hajszállal elmarad a 19%-kal, ugyanakkor a Dunántúli régiók pedig ilyen 10-18%-kal. Közép-Magyarország, ugye ami Pest megyét takarja, 12%-os drágulással a végén áll a rangsornak. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a NAV adatfeldolgozása Pest megyében van jócskán elmaradva.
Az említett áremelkedés Budapesten, illetve a vidéki városokban átlagosan hány százalék körül alakult?
Mondanám először az országos összesített adatot. Az első negyedévhez képest 3,1%-kal növekedtek április és június közöttre a lakóingatlan átlagárak. Ez éves szinten, tehát 2020 második negyedévéhez képest 13,3%-os drágulást jelent. Továbbra is a vidéki városok számítanak az ingatlanpiac motorjának, negyedévről negyedévre, tehát első negyedév és második negyedév között 3,5%-kal csökkent az áremelkedés üteme, de 2020 második negyedévéhez képest 18,2%-os növekedés mutatható itt ki. Budapesten éves összehasonlításban 9,1%-os drágulást látunk, tehát 2020 második negyedéve és 21 második negyedéve között, és ahogy említettem, a községek állnak itt a sereghajtó pozícióban, míg negyedéves alapon 2,2%-os növekedés mutatható ki, éves összehasonlításban pedig 7,3%-os. Tehát nem arról van szó, hogy csökkennének az árak községekben, mindenhol, minden jogállásban növekedés van. Ugyanakkor a községekben az első negyedévi 21%-os növekedéshez képest jócskán lassulás, ez a 7,3%-os éves drágulás, ugyanakkor Budapest meg a városok, mintha magasabb fokozatba kapcsoltak volna.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlan.hu vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió munkatársa. Szervusz Karcsi, köszöntelek, újra változott a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán.
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A budapesti értéktőzsdén látszólag nem sok változásról tudok beszámolni, 0,1%-os gyengülésben van a Bux Index jelenleg, és a vezető papírok sem mutatnak igazán nagy elmozdulást. a MOL 0,9%-os gyengülését lehet talán kiemelni. 2528 forintba kerülnek az olajcég papírjai, melyekre úgy néz ki, hogy továbbra is nyomást helyez az, hogy a kormány maximálta az üzemanyagárakat. Az OTP 0,2%-kal 18.500 forintra erősödött, a Richter 0,1%-os pluszban van, így most 8.605 forintba kerül, míg a Magyar Telekom szintén 0,2%-os pluszban áll 435 forinton. A forint piacán sincs igazán nagy változás, minimális erősödést látunk a magyar devizától, 0,1%-kal erősödött, így 365 környékén jár most a jegyzés, gyakorlatilag a 365-ös lélektani szintet kerülgeti az euróforint árfolyam. A dollár 318 forint 90 fillérbe, az angol font pedig 426 forint 70 fillérbe kerül most.
A Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.